Kedves rádió hallgatom! Legutóbb azzal foglalkoztunk, hogy Izraelben voltak olyanok, akik vak állatot, beteg állatot vittek áldozatul az Isten elé, amiért Isten dorgálta őket. Talán te így tiltakozol. Én sohasem vittem beteg tehenet Isten elé, és ehhez hasonlót sohasem ajánlottam fel neki. Megfigyelheted, hogy Isten mit mond ebben a versben. De vidd csak azt a helytartódnak, kegyes lesz-e hozzád, és szívesen fogad-e, mondja a seregek ura. Más szóval, próbáld kiegyenlíteni az adót egy vén beteg tehénnel. Ez jó kérdés. Vajon több adót kell fizetned, mint amennyit az Úrnak fölajánlasz? Nagyon őszintén akarom mondani, hogy szégyen, ha viszonylag több adót fizetünk, mint amennyit az Úr oltárára helyezünk. Azt hiszem, hogy amikor az átlagos gyülekezetben persejeznek, akkor sokkal több istenkáromlás megy végbe, mint a város nyomornegyedeiben, ahol az iszákosok élnek. Miért? Mert napjainkban nagyon sok színlelés és képmutatás folyik a szent helyeken. Ismerek egy nagyon előkelő üzletembert, akit magam is nagyon tisztelek, de már évek óta gyanús nekem a bőkezűsége. Szeret adakozni, és bőkezűen ad, ha épületet építenek, amelyre rávésik a nevét. Amikor évekkel ezelőtt egy ilyen központi épületet emeltünk, akkor egy-két ember azt az ajánlatot tette, hogy örömmel adakoznának, ha az épületet az ő tiszteletükre róluk neveznénk el. Mi egyszerűen nem csinálunk ilyet. Nem csinálunk ilyet a Biblia üzenete rádiós szolgálatban. Amikor e szolgálatra adakozik valaki, akkor azt arra áldozza, hogy Isten igéje tovább haladjon a világon. Nem azért adakozik, hogy a nevét bárhol megörökítsék. Rájöttem, hogy emiatt sok előkelő, gazdag ember elfordult tőlünk, de ez nagyon is helyes. Az Úr ennek ellenére nagyon sok embert megszólít, és én ennek örülök. Történetesen megtudtam, hogy ez a különös üzletember már épületeket emelt két egyetemi területen, és az épületeket róla nevezték el. Amikor adakozik, akkor bizonyosak lehetünk abban, hogy kürtöltet és nagy dobot veret maga előtt, bárhol megjelenik. Az Úr Jézus beszélt arról a farizeusról, aki lement az utca sarkára, hogy adakozzék a szegényeknek, és valakit fölkért arra, hogy előtte fújja a kürtöt. Mindenki így szólt: ó, figyeld, farizeus urat! Hát nem áldozatkész ember? Ott van az utca sarkon, és alamizsna pénzt osztogat a szegényeknek. Egyszer a már említett előkelő üzletember meghívott egy vacsorára, és jól összemelegettünk. Igazán vonzó személyiség. Jól el tudja magát adni. Azután eljött velem az imaházba, ahol azon az estén prédikáltam. A gyülekezet lelkipásztora felhívta őt az emelvényre, hogy ő mondja a bevezető imádságot. Gazdag ember volt, hadd mondjam neked, és ezért hívták fel, hogy imádkozzék. Figyeltem félszemmel, hogy az az ember, aki vacsoránk után $2 adott a pincérnőnek borravalóként, most csak $1 bankjegyet helyezett a persejbe. Erre gondoltam. Ez az ember még a borravalót sem bőkezűen adja Istennek. Amikor az Úr Jézus aki 2000 évvel ezelőtt leült a templom persejének átellenében, és figyelte, hogy az emberek miként adakoznak. Egyesek talán ezt kérdezték magukban. Mit akar csinálni? Miért nézi, hogy ki miként adakozik? Pedig azt hiszem, hogy ő azóta is figyeli, hogy miként járulunk Isten elé, és miként visszük adományainkat. Vajon adsz annyit, mint amennyit egy jó ebédért fizetsz, amikor kimész egy étterembe? Vajon úgy adsz az Úrnak, mint ahogy más célokra áldozol, amikor azt látják az emberek? Vén beteg tehenet még korunkban is visznek a templomba a hívek. Izrael ezt a módszert alkalmazta, és hidd el nekem, hogy az Úr nem engedte, hogy odavigyék. Ez égető szarkazmus. Figyelj csak a következő szavakat. Mert vak állatot hoztok áldozatul, és nem tartjátok rossznak. Sántát vagy bénát hoztok, és nem tartjátok rossznak. De vidd csak azt a helytartódnak. Kegyes lesz-e hozzád, és szívesen fogad-e, mondja a seregek ura. Ismét kijelentem, hogy ez nem az én ügyem. Csak elmondom neked, amit az Úr üzen. Itt azt mondja nagyon határozott módon, hogy nem viheted neki a beteg tehenet. Nem fizetheted ki az adódat egy beteg tehénnel. Vajon ugyanannyit vagy többet adsz az Úrnak, mint amennyit az adóba befizetsz? Talán ezzel érvelsz. Az adót ki kell fizetnem. Egészen bizonyos, hogy így van. De mi van az Úrnak szánt adománnyal? Annak a szereteten kellene alapulnia. Az Úr Jézus mondta, ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat. Nem gondolom, hogy ma egyáltalán a tized törvénye alatt vagyunk. Azonban érdekes megfigyelnünk, hogy a mózesi törvényben több volt előírva a tizednél. Tudunk arról, hogy a megkövetelt adomány 2/10 volt, és sokan azt gondolják, hogy 3/10 is lehetett. Ez azt jelentené, hogy az emberek ténylegesen 30%-ot ajánlottak fel az Úrnak abból, amit kerestek. Amikor az Úr Jézus figyelte a templomi perselyt, látta, hogy a gazdagok miként adakoztak, és ők bőkezően adtak, de mégsem őket ajánlotta például másoknak, mert sokkal többet megtartottak maguknak. Aztán meglátta azt a szegény özvegyasszonyt, és azt a néhány fillért, amit a perselybe dobott. Az az összeg, összehasonlítva a templom gazdagságával, őszintén szólva, semmi volt. Semmit sem adott. De az Úr Jézus elővette azokat a rénzpénzeket, és becsókolta a menny aranykincsei közé. És azt mondta, hogy az özvegyasszony többet adott, mint bárki más. Csodálkozom azon, hogy Biblia magyarázó rádiószolgálatunk miként képes működni. Sok özvegy adománya van ebben, akik elküldik 2 fillérkéiket. Gyakran mondják, hogy ez nem nagy összeg. Talán nem nagy, ha összehasonlítjuk a költségekkel. De amikor a sok özvegy együttesen adakozik, akkor igazán naggyá növekszik az áldozat. Ezek az emberek tartják fönn ezt a rádiószolgálatot, akik rendszeresen elküldik 2 filléreiket, mint Istennek tetsző áldozatot. Az izraeliták Malakiás idejében nagyon okosak voltak. Amikor a vén tehén megbetegedett, vagy egy bárány eltörte a lábát, akkor összecsomagolták, és a templomba rohantak vele, hogy áldozatul Istennek adják. Isten azt mondta, hogy ő nem fogad el ilyen áldozatot. Kíváncsi vagyok rá, hogy napjainkban milyen sok áldozatot nem fogad el Isten. Azt mondják, hogy amikor Istennek áldozunk, az olyan, mint amikor a papok áldoztak az Ószövetség idején. A hívők ma papok Isten előtt, és nekünk szeretetből kell adnunk. De ez nem azt jelenti, hogy olyan keveset adjunk, amilyen keveset csak el tudunk képzelni. Attól tartok, hogy manapság minden vasárnap istenkáromlást követünk el. Valaki így szól, de az istenkáromlás azt jelenti, hogy az ember ellop valamit a gyülekezetben. Igen, éppen ez a jelentése. Az izraeliták istenkáromlásban voltak vétkesek, mert az áldozataik semmibe sem kerültek. Értéktelenek voltak, pedig nagynak néztek ki. Istenkáromlással lépünk be az imaházba vagy a templomba, ha olyat áldozunk, amihez nem fűződik igazi áldozatkészség. Őszintén mondom, véleményem szerint jobb, ha olykor nem is adunk. Valakik elmennek a sportversenyekre, vagy kulturális eseményekre, kiállításokra, és más összejövetelekre, és hatalmas összegeket fizetnek a belépőjegyért. Isten így szól hozzájuk. Ha ilyen nagy összegeket fizetsz ki a sportversenyeken, hangversenyeken, előadásokon, és aztán eljössz házamba, és annak a tizedét sem teszed a persejbe, miközben azt hiszed, hogy tettél valamit, akkor nagyon tévedsz. Miért nem adsz nekem olyan borravalót, mint amilyet a pincérnőnek fizetsz? Ez nagyon kemény nyelvezet, még a mikorunkban is. Esedezzetek csak Istenhez, hogy kegyelmezzen meg nekünk. Ha ilyen ajándék van a kezetekben, szívesen fogadja el tőletek, mondja a seregek ura. Malakiás könyve első részének 9. verse. Lehetséges, hogy ezek az emberek folytathatták az áldozat bemutatást, hogy lássák őket az emberek, de nem jöttek rá, hogy a szívük nincs rendben Istennel. A szívüket beszennyezte a bűn, és ezért az áldozatuk is szennyesnek bizonyult. Bár csak volna valaki köztetek, aki bezárná a templom ajtaját, és ne égne hiába oltáromon a tűz. Nem telik kedvem bennetek, mondja a seregek ura. Nem kívánok tőletek áldozatot. Malakiás könyve első rész 10. vers. Isten így szól. Mindez a szertartás, amin végigmentek, teljesen haszontalan, nem ér semmit, és nem visz titeket közelebb Istenhez. De aztán ezt mondja az Úr, hiszen napkelettől napnyugatig nagy az én nevem a népek között, és mindenütt jó illatú áldozatot mutatnak be nevemnek, és az tiszta áldozat, mert nagy az én nevem a népek között, mondja a seregek ura. Malakiás könyve első rész 11. vers. Izrael meggyalázta Isten nevét azzal, ahogyan őt szolgálta. Nem úgy szolgálták őt, ahogy Salamon idejében tették, például akkor, amikor Sába királynője nagyon meghatódott azon, amit látott. Ekkor már a hitetlenekre nem gyakorolt hatást az áldozatuk, mert csak formaság és szertartásosság volt az egész. Isten azt mondja, hogy eljön az a nap, amikor a neve nagy lesz a pogányok között. Ha úgy véled, hogy ez korunkban teljesedik be, akkor nagyon is tévedsz. Ez a milleniumban megy végbe, nem a mikorunkban. Isten neve még nem nagy a pogány népek között ebben az időszakban. Mindenütt jó illatú áldozatot mutatnak be nevemben, és az tiszta áldozat, A jó illatú áldozat az imádságról beszél. A tiszta áldozat maga Krisztus. Mert nagy az én nevem a népek között, mondja a seregek ura. Izrael kiválasztásával Isten célja az volt, hogy bizonyságot tegyenek a világ népei előtt. Ti pedig meggyalázzátok, amikor azt gondoljátok, hogy az Úr asztalát tisztátalanná szabad tenni, hitvány terménnyel és eledellel. Malakiás könyve első részének 12. verse. A pogányok gyalázták Isten nevét, mert látták, hogy Isten népének az élete és cselekedetei tisztátalan szívből fakadtak, és a szertartásaik is utálatosakká váltak. Azt mondjátok, micsoda fáradtság, és még lihegtek is közben, mondja a seregek ura, pedig lopott állatot hoztok, vagy sántát és bénát. Ha ilyen áldozatot akartok hozni, nem kívánom tőletek, mondja az Úr. Malakiás könyve első részének 13. verse. Azt mondjátok, micsoda fáradtság, és még lihegtek is közben, mondja a seregek ura. Lényegében így szóltak. Már belefáradtunk a templomba járásba, a szertartásokba. Milyen fárasztó ezeket gyakorolnunk. Amikor a szívünk nincs benne valamiben, akkor az nagyon fáradtságossá válik. Egy reggel a lányommal együtt autóval mentünk a kora reggeli csúcsforgalomban. Akkor egy belvárosi gyülekezet lelkipásztora voltam. Alig vártam már, hogy elérjek a gyülekezetbe azon a reggelen. Rádiós szolgálatokat is hangszalagra kellett vennem, és már nagyon vártam a fölvételt. Ezt mondtam a lányomnak. Figyelj csak meg ezeknek az embereknek az arcát ebben a nagy forgalomban. Nagyon únottnak látszanak a szívük mélyéig, amikor munkába indulnak. A világon a legszörnyűbb, amire gondolni tudok, az, ha valaki gyűlöli a munkáját. Ez meghosszabbítja az órákat, és semmi örömet nem okoz. A templomba járás is nagyon sok embernek éppen ilyen unalmas ebben a korban. Éppen ezért kérdezik olyan gyakran az emberek, mit tehetnénk a gyülekezetben azért, hogy oda vonzzuk az embereket? Ugye hallottál már ilyen kijelentést? Vagy mivel csalogathatnánk az embereket az imaházba vasárnap esténként? Valaki ezt javasolta. Adjunk nekik vacsorát. Legyen szeretett vendégség. Vagy egy kicsit változtassuk meg az Isten tiszteletet. Az unalmas biblia tanulmányozás helyett rendezzünk hangversenyt, és valamilyen szórakoztató programot dolgozzunk ki. Esetleg még valamilyen művészi bemutatót is rendezhetnénk. Hol van a baj akkor, amikor az emberek azt mondják, hogy Isten kezd nekik unalmassá válni? Mit gondolsz, hogy az emberek miért tettek magukévá valamilyen szertartást? Miért viselnek ruhákat, és miért énekelnek? Miért terjesztenek illatot, miközben körbe-körbe járnak? Már belefáradtak a lelki Isten tiszteletbe, és valami másra van szükségük, amivel kielégítik a testet. Valaki így szól, de én szeretem a szabályos Isten tiszteletet. Én is, viszont veszély van a rendszeretetben, és veszély van a szertartások szeretetében is. Tudom, hogy a szertartásnak megvan a maga helye, és hogy nagyon sokan így nevelkedtek. Amikor lelkipásztor voltam egy belvárosi gyülekezetben, ismertem egy szeretetre méltó házaspárt, akik nagyon szerették Isten igéjét, de korábban egy igen formális és előkelő gyülekezethez tartoztak. Amikor hozzánk jöttek, a férfi nagyon megharagudott azért, mert olyan közvetlenül kezdtem az Isten tiszteletet. Feleségével együtt nem is jött el később mindaddig az időpontig, amíg az Isten tisztelet bevezető része véget nem ért. Őszintén meg is mondta, nem tudom elviselni a szabálytalanságot, de szerette az Úr igéjét, és megbocsátottam neki ezt is. Imádkozzunk! Uram Istenem, segíts nekem abban, hogy minden szolgálatom őszinte szívből fakadjon, és igaz áldozatot vigyek eléd, amikor az Úrházába megyek imádkozni. Amen.